Megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok várható. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Boldog karácsonyt, szabad Románia! Hangemlékek az 1989-es román forradalomról a Magyar Rádió hangarchívumából. Második rész. December 22-e fordulópontot jelent a román forradalom történetében. Megdől Nicolae Ceausescu, szocialista államelnök, negyedszázados diktatórikus hatalma. Az ország több nemzetiségű, végsőkig kizsigerelt lakossága immáron a hadsereg támogatásával menekülésre készteti a gyűlölt Ceausescu klánt, Elenával a hitvessel, Nikuval és Zolával a gyerekeikkel, kiterjedt rokonságukkal, valamint feltétel nélküli kiszolgálóikkal együtt. A kivívott szabadság azonban még rengeteg véráldozattal jár. A diktátorhoz hű, s hatalmukat ezidáig féktelenül gyakorló szekuritát és erők, a megtorlástól félve a végsőkig kitartanak az egyelőre még ismeretlen helyen őrzött kondukátor mellett. A december 22-éről 23-ára virradó éjszaka különösen drámainak bizonyul.
Kapcsoljuk Aradról munkatársunkat, Orosz Józsefet.
Jó estét kívánok Aradról, én csak sejtem, hogy adásba kapcsoltatok, igazán tiból nem hallok semmit visszafele. Minden esetre az aradi városháza egy sötét szobájában vagyok, ahol többet magammal a földön hasonló. Ennek az az oka, hogy Temesváron újból lőttek a szekuritáte emberei a tömegben. Nem tudni, hogy hányan sérültek meg, és hogy meghalt-e valaki Temesváron. Minden esetre körülbelül 20-an a szekuritáte emberéből átjöttek ide Aradra, és megpróbálják blokkád alá venni a városi tanácsnak a házát. Az előbb osztották ki a fegyvereket az önkéntesek ellen két Aradon. A tanácsház előtt az egy óriási téren páncélos autókat látok, és körülbelül 5-800 embert, akik zászlókat tartanak, de ez egyszerűen elképesztő, hiszen ez egy óriási tér, amit körbevesznek a házat, és abszolút védtelen, és bármelyik pillanatban szétlőhetik itt Aradon is, csak úgy, mint Temesvárott az embereket. Nem tudom, lehetett-e Budapesten hallani?
Igen. Nagyon jó a vonal. Folytasd, légy
szíves. Annyit tudni minden esetre, hogy ahogy ránézek a televízióra, most van adás. A Nemzeti Megmentés Bizottságának 1-2-3-4-5-6-7-8 képviselője beszél. Annyit lehet tudni, hogy ha nincsen adás, akkor éppen ostromolják Bukarestben a rádiót, illetve a televíziót, és akkor csak egy születjelet sugároz a televízió, majd nem sokára újból visszajön az élőkép. Ez a bizonyos Nemzeti Megmentés Tanácsa körülbelül egy órával ezelőtt egy rövid távú nemzeti programot hirdetett. Azt ígérték, hogy jövő áprilisban parlamenti választások lesznek. Azt ígérték, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Egyébként ennek a tanácsnak a tagja többek között Tőkés László és Dolder Corneos. Pillanat, mert most az... Én akkor megpróbálom kirakni az ablakba a telefont, hogy lehessen hallani.
megérkezett egy páncélozott jármű az egyik mellékutcából, egyébként most a téren egy-kettő-három páncélozott járművet látok, egy vízágyúval felszerelt tűzoltó autót, és az emberek abszolút rendezetlen rendben állnak a téren, és mindenki retteg attól, hogy melyik házból fognak lőni a szekuritát emberei. Egy pillanat, mert valami megérkezett egy újabb csoport, azt nem tudni honnan.
Gyerugások vagy civilek?
Nem tudom, lehet-e hallani?
Igen, minden.
Tehát nem tudni, hogy honnan, de most már a téren legalább 2,5-3 ezre lehetnek. Iszonyúan védtelenek. Egyedül ez a három páncélozott jármű áll a tér sarkában. Most megint két lövés is dördölt, és az emberek itt állnak maga tehetetlenül. Egyeseknél fegyve, most már megindult a fegyverek összede Aradon, és itt állnak az emberek Arad főterén teljesen védtelenül.
A bukaresti rádió adását megszakítva jelentette be, hogy letartóztatták Tudor Posztelnikut, Ceausescu egyik legközelebbi munkatársát. A híradásban jelezték, hogy segítséget kérnek, mert feltételezhető, hogy civil ruhás szekuritáte ügynökök jutottak be a rádióba, hogy megakadályozzák a műsorok sugárzását. A rendkívüli közleményben sürgették, hogy jelentkezzenek mindazok, akik ismerik a bukaresti elnöki palota, valamint a pártszékház közötti alagút és kazamata rendszert, vagy térképük van a titkos alagutakról. A felkelők a televízióban elmondták, hogyan szökött meg tegnap Ceausescu. Délelőtt, amikor a forradalmárok betörtek a pártközpontba, Ceausescu még beszélni próbált velük. Ám a tömeg fenyegetően közeledett feléje, és kövekkel dobálták meg. Ekkor a biztonsági emberek körbefogták, és az épület tetején indulásra kész helikopterhez vitték. Később a helikoptert megtalálták, de a kondukátor onnan gépkocsival menekült tovább. Feltételezhetően egy titkos föld alatti bunkerben tartózkodik. A televízióban beolvasták Tudor Posztelnikú volt belügyminiszter felhívását. A letartóztatott belügyi vezető felszólította a még harcoló biztonsági alakulatokat, hogy azonnal szüntessék be a tüzet és adják meg magukat. A bukaresti rádió jelentése szerint mészárlás kezdődött Brassóban. A szekuritáte emberei elfoglalták a városi kórházat, ahol módszeres kivégzés folyik a kórtermekben. A biztonsági erők egységei polgári otthonokba is betörnek, és válogatás nélkül agyonlőnek mindenkit. A bukaresti rádió Brassó és Szeben azonnali megsegítésére szólított fel. Aradon a városháza előtti tömeget felszólították, hogy térjen haza, mert félő, hogy a biztonsági alakulatok helikopterekről fognak az emberek közé lőni. A szekuritáte 60 embere elbarikádozta magát a parkhotelben, és felvették a harcot a katonákkal. Ugyanakkor az utcán a rendőrség emberei autókból válogatás nélkül lövik a békés járókelőket. Az éjszaka agyonlőttek két magyar gépkocsi vezetőt, akik segélyszállítmányokat vittek a városba. Közülük az egyik Tóth Sándor, aki a Magyar Demokrata Fórum hódmezővásárhelyi szervezetének segélyszállítmányát vitte Aradra. Kolozsváron a helyzet nyugodtnak tűnik. Délelőtt nagy gyűlést szerveztek, ahol az erkélyekre kitett televízió segítségével követték az emberek a bukaresti fejleményeket. Temesváron a biztonsági szolgálat emberei gépkocsikból válogatás nélkül lövik az utcán sétálókat. Ugyancsak tüzet nyitottak a szekuritáte alakulatai a fegyvertelen katonai alakulatokra is. Temesváron egyébként egész éjjel folytak a harcok. A titkos rendőrség egységei megpróbálták bevenni a hadsereg alakulatainak főhadiszállását, amelyet az operaház épületében rendeztek be. Még reggel is voltak lövöldözések az operaház előtti téren. Ugyanakkor a Tanjuk hírügynökség úgy értesült, hogy eddig 12 000 áldozata van a városban a vérengzésnek. A szekuritáte több mint 13 000 embert vett őrizetbe Temesváron, és közülük 7600-at azonnal kivégeztek.
Romániában futótűzként terjed a hivatalosan még meg nem erősített hír a Ceausescu házaspár szökésének meghiúsulásáról és letartóztatásukról. Egy ország a ravasz nemzetiségeket egymásnak uszító, gyűlöletet szító politikával évtizedekig manipulált, megalázott lakossága reménykedik abban, hogy a hír igaznak bizonyul. Bodor Pál, Erdélyből Magyarországra települt újságíró, Nikolae Ceausescuról.
Nem akarok pérélektani kalandozásokba bocsátkozni, bár érdemes lenne eltöprengeni itt most azon, hogy vajon van-e bűntudata Ceausescunak? Nekem az a meggyőződésem, akármilyen valószínűtlenül hangzik, hogy őt egy missziós tudat töltötte be, hogy saját szemében ő minden tettét igazolva látja. Ő valóban azt hiszi, hogy a román nemzet fölemelkedésért tette mindazt a szörnyűséget, amit tett, mert ő a maga különös és ellentmondásos nacionalizmusában nem ezt a létező román nemzetet szerette, ezt mélyen megvetette. Ő egy elvont, majdani dicsőséges román nemzetben gondolkodott, amely nincsen, és amelynek az érdekeiért sárba taposta, tönkretette és megnyomorította mai népét. Nem fog büntetlenül maradni. Az köztudott volt Romániában, hogy azokat az úttörőket, romániai szóval pionírokat, akik őt nemzeti ünnepeken, nagy gyűléseken köszöntötték, megpuszilták, ugye ismerjük a régi képet még Stalintól, azokat egy héttel ünnepélyes jelenet előtt egészségügyi karanténba vitték, egy héten át ellenőrizték, vizsgálták őket, nehogy az Istenért valamilyen bacillus, valamilyen vírus tőlük át települjön ugye a nagy vezérre. Tudunk arról például, hogy Köcsulátáról, ez egy híres üdülőhely, kiváló gyógyvízzel, naponta külön gépkocsi hozta a Ceausescu házba az ásványvizet, mert mindig a legfrissebb víz az igazán erős hatású, tehát a tegnapi vizet ő már nem itta meg, mindig az aznapi forrásvizet tálalták neki. Tudunk arról, hogy elnézést azért a majdnem triviális apróságért, szörnyű, hogy ilyen történelmi pillanatokban WC ügyek is ide kerülhetnek a nyilvánosság elé. A palotájában, a rezidenciájában egy különleges kis készülék működött a WC-be beépítve, amely naponta széklet mintát vett, tehát kiemelt a székletből analízis céljából székletet, naponta így módon vizelet és székletvizsgálat történt. Valóban azt hiszem, hogy még a világon nem volt olyan császár, olyan király, olyan zsarnok, akire ilyen hallatlan erőkkel, nem csak biztonsági erőkkel tehát, hanem orvosi erőkkel, laboratóriumokkal, tudománnyal vigyáztak volna, mint őre. Azt hiszem, leegyszerűsítjük a képletet, ha azt mondjuk, hogy Ceausescu retteget. Ceausescu nagyon könyörtelenül realista volt, ami a hatalom megszerzésének, megragadásának és megőrzésének a technikáját illeti. Mélységesen gyanakvó volt, mert önmagából indult ki. Nem egyszerű félelem működött ezekben az önvédelmi, néha kísérteties intézkedésekben, hanem a fölmérése annak, hogy hányféle módon lehet valakit likvidálni, lehet valakit elsöpörni, megszüntetni, és így tovább. És ő igyekezett fölkészülni valamennyi változatra, azt hiszem csak arra az egy változatra nem volt képes igazán fölkészülni, hogy több százer ember Bukarest szívében ellene zendül. Hallgatom éjjel-nappal a bukaresti rádiót, már számtalanszor beszéltek különféle szónokok, különféle kommentátorok, írók, politikusok arról, hogy Ceausescut föltétlenül bíróság elé kell állítani, és törvényesen kell elítélni. Amikor a fiát, Nicu Ceausescut megmutatták a képernyőn a tömegnek, elnézést, mint majmot a ketrecben, akkor is azt hangsúlyozták, hogy törvényes, tisztességes ítéletnek kell alávetni Nicu Ceausescut is. Én azt remélem, hogy erre fog sor kerülni, de bevallom őszintén, nem tudom elképzelni, hogy Nicolae Ceausescut élve elfogják. Én azt hiszem, hogy inkább öngyilkos lesz.
A Román Rádió bemondta, hogy bocsánatot kérnek mindenkitől a hazugságokért, mától szabad a Román Rádió, a televízió, a sajtó, mindenkit várnak haza, szabad a határ, mindenki menjen, ünnepeljen velük együtt. A tankokon kenyér van és tej van, a tankok félrevonultak az úrhoz.
Megy haza?
Nincs. Ceausescu elmenekült Kínába. Securitatézó, nem tudnak semmit.
Mikor jött ide Magyarországra?
3 hónapja, de én ezt 8 éve csinálom azt mondom.
Újságíró vagyok, én is megyek.
Én ezt 8 éve csinálom, és mindenki bolondnak nézett nekem. Van egy papírom otthon, amiket elírtam, és betettem a szekrényembe, hogy az idén le fog esni a Ceausescu rendszer. Ezzel 2 héten mondtam, ezzel pár napban mondtam, hogy az idén leesik. Mindenki bolondnak nézett.
Hova megy haza?
Szatmára.
És maga mióta volt itt?
3 hónapja. Már nincs mit félni, vége Ceausescunak, a gyilkosnak.
És ki várja magát?
A férjem és a kicsi leánykom.
Mikor tudunk hazamenni? Mikor lehet hazamenni?
Most mondták, hova megy haza?
Aradra. Ott van 2 kisfiam.
Tudja, mi van velük? Sikerült beszélni?
Térdeljetek le! Harangoznak! És nem dél van, emberek, hallgassátok! Csöndben hallgassd a harangot!
1989. december 18-ától vagyok itt a nagykövetségen. egyetlen egy percet nem várt, nem aludtam. Ja, itt kellett volna lenni egy évet, akkor egy évig itt lettem volna a nagykövetségem.
Kirabolták a palotáját Bukarestbe.
Igen?
Kirabolták a palotáját, megrohant a nép a palotáját. Szabad Európát, kosútot minden.
Reméljük, hogy nem is lesz semmiféle megtorlás azoknak, akik most veszik át a hatalmat a volt rezsimmel és a volt rendszerrel szemben.
Milyen érzés, mert én egy... Nem tudok objektív lenni.
Ez egy nagyon nagy...
Tűkölnek az autók, a rendőrök és a tüntetők összeülelkeznek. Volt-e ilyen?
Ez egy csodálatos érzés. Ez egyszerűen nem, itt senki nem tud tulajdonképpen objektív lenni. Nem lehet kívül helyezni magunkat az eseményeken.
Ha már halottaknak kellett lenniük Romániába, egy is nagyon sok ahhoz, hogy egy rendszert megbuktassanak, de én úgy gondolom, nem kéne most per pillanatban egy írtó hadjáratot rendezni a szekuritáti emberei ellene szemben.
Körülbelül egy órával ezelőtt hoztak ide egy bábút, Ceausescu bábút, és felhúzták a fára.
Igen.
Ez a bábú eltűnt, 12-kor úgy eltűnt, mint annak
a
rendben.
Az itt van. Az itt van az a bábú, egy megsemmisült hatalomnak a jelképeként, ezt ma meg fogjuk gyújtani.
A hadsereg átállt a néphez. Akár csak a milyen köpbe ott.
Én megyek haza, csomagolok, és megyek Aradra a rokonaimhoz. Ugye mi van velük?
Nem.
Nem, sajnos nem tudom, de remélem, hogy ma este már tudni fogom.
A villamos engedjétek el! Gyere!
Vége, vége!
Tiltott a Ceausescu-nak! Megszakadt!
A rádióban a német nyelvű műsor egyik munkatársa bocsánatot kérte a Romániában élő magyar és német nemzetiségektől azokért, az ételben elhangzottak. Egy felhívás. Magyarország legyen az elsők között, akik segítenek. Holnap csökken a felhőzet, és nem lesz napos időre számít.
Ion Iliescu, a Nemzeti Felszabadítási Front tanácsának az elnöke, a bukaresti rádióban hivatalosan is megerősítette a Ceausescu házaspárt, Niku és Ilie Ceausescut, Emil Bobut, Ion Dinkát és a többi volt vezetőt letartóztatták, és a hadsereg felügyelet alatt vannak.
December 24-e, vasárnap.
A bukaresti rádió 5 percenként ismétli meg azt a délben először elhangzott felhívást, hogy holnap 5 óráig a polgári személyek tegyék le a fegyvert és azt adják át a fegyveres erőknek. Mindez idáig azonban a Nemzeti Megmentési Front tanácsának közleménye hatástalan marad, ugyanis azok a politikai foglyok, akik a tegnapi amnestiával szabadultak, több ezeren is lehetnek talán, vérbosszút fogadtak és fegyverhez jutottak. Ma délóta újabb halálos áldozata van a bukaresti egyre hevesebb lövöldözéseknek. A szekuritáta egyik csoportja közel a városközponthoz lelőtt egy járókelőt. Mértékadó források szerint eddig 70-80 ezer halálos áldozata van a román forradalomnak. A sebesültek száma eléri a 300 ezeret is. A televízióban Ion Iliescu többször megerősítette, hogy a Nemzeti Megmentési Front tanácsa az egész országban kézben tartja a helyzetet, azonban csak további súlyos vérveszteségek árán tudnak rendet teremteni. A fővárosban újból lőtték a pártcégházat, ahol egyébként a tanács, más néven az ideiglenes kormány is van, de már nem kívülről, hanem belülről. A szekuritáti emberei az ezidáig feltérképezetlen 9 emelet mély kazamatákból újból előjöttek és tüzet nyitottak az épületben tartózkodókra. A szekuritáti egységei továbbra is tartják magukat, és az elszigetett csoportokat annak ellenére sem sikerült felszámolni, hogy a fegyveres erők ma csapatösszevonást hajtottak végre. A nemzetközi repülőteret továbbra is a szekuritáti egységei tartják kezükben, erősítette meg a román katonai vezetés, és repülőket nem fogadnak. Domokos Géza, aki egyébként tagja a Nemzeti Megmentés Tanácsának, délutáni televíziós beszédében azt mondta, hogy Romániában a nemzetiségi jogok kollektív biztosítására törekszenek.
Ma további rendszeres kapcsolat volt a magyar és a román katonai vezetés között, és ennek sorában egy nagyon érdekes információm van. Kárpáti Ferenc közben járt Tőkés László érdekében, akinek tartózkodási helyét az utóbbi napok sajtóhírei felfedték, s így biztonsága kétségessé vált. Tőkés Lászlót barátai három dácsiával elszállították biztonságos helyre, ezt Bukarestből Domokos Géza és a magyar katonai attasé is megerősítette, a román honvédelmi miniszter első helyettese pedig megköszönte a magyar miniszter figyelmeztetését. Én úgy gondolom, amikor a katonáknak már erre is jut figyelmük, akkor ez valóban egy örömteli esemény.
Kolozsvárot csütörtökön voltak a nagy tüntetések, a sortüzek. Máig égnek a gyertyák az áldozatok emlékére. Minden a sortüzekre, az áldozatokra emlékeztet az emberek. Az öröm ellenére nem tudják felejteni a halottaikat, habár itt közel sincs annyi áldozat, mint Temesvárot. Az a 36 fiatal, aki életét adta, az mindennél fontosabb ma Kolozsváron.
Politikai élet. Milyen most?
A helyzet rendkívül kaotikus. Azok jutottak be a helyi bizottságba, akik a tüntetéseken elsőként haladtak a sorban, a zászlót vitték. Ezek az emberek mind valamilyen formában szenvedtek a Ceausescu rezsim alatt, közvetlenül mind ismertek voltak kiállásukról. Van köztük rengeteg munkás, aki szintén ott volt a harcokban, a tüntetésekben, ezek szintén helyet kaptak. Természetesen feltűnő volt az, hogy ezek között ismert magyar értelmiségi viszonylag kevés van. Ugyanakkor már formálódik, alakul a kolozsvári magyar értelmiség új politikai gondolkozása, új politikai koncepciója. Megfogalmazták a hívószót, amit az új kolozsvári lap a Szabadság között. Ez a hívószó, ez tulajdonképpen a politikai krédójukat rögzíti, ami a magyar nemzetiség részvételét szabályozza és körvonalazza az új forradalmi keretek között.
Van nálad egy példány ebből a felhívásból?
Az eredeti példány van, még a fogalmazvány van nálam, amit én Kántor Lajos kiváló erdélyi kolozsvári irodalmártól, költőtől és tudostól kaptam meg. Balogh Edgár fogalmazta az alappéldányt, ezt fogalmazták át többen, Magyarországon is ismert nevek, Balogh Sándor, Benkő Samu, Cségyi Mesi Éva, Kányádi Sándor, Lászlófi Aladár, összesen 15-en. Ezekben a sorokban ők a legsürgősebb feladatnak azt nevezték, hogy jogi és intézményes biztosítékokat teremtsenek meg az anyanyelv korlátlan használatára. Hát itt megemlítik a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemet is.
December 25-e, hétfő. George Bush, az Egyesült Államok elnöke üzenetet küldött a román népnek, amelyet Alan Green nagykövet olvasott fel a televízióban. Az Egyesült Államok osztozik a román nép örömében, és mellette áll abban a reményben, hogy megvalósul a demokrácia felé az átmenet. Hozzáfűzte, hogy készek támogatást és segítséget nyújtani Romániának, ha elindul a reformok útján.
A nyugatnémet kormány elismerte a Romániai Nemzeti Megmentési Front tanácsát, mint a román nép törvényes képviselőjét, közölte Bomban Genscher nyugatnémet külügyminiszter. A politikus, aki a Romániával foglalkozó válságstábot irányítja, hozzátette, hogy Bon kész azonnali együttműködésre a tanáccsal. Bukarest lakossága összefogott, hogy segítséget nyújtson a hadsereg alakulatainak, a felkelőknek és a hazafias gárda fegyveres osztagainak a szekuriti állások megsemmisítésére. Elrendelték a lakóházak bejáratainak eltorlaszolását és bezárását. A lakók éjjel-nappal ügyeletet tartanak, és csak a házak lakóit engedik be az épületekbe. Marosvásárhelyen Király Károly lett a Nemzeti Megmentési Front Maros megyei tanácsának elnöke. A testület tagjai között van Sütő András író, Pop Dorel, a vegyi kombinát igazgatója, Tőkés András középiskolai tanár, aki Tőkés László testvére, és Ihés Kinga, az ismert színművésznő is. Csíkszeredán a Nemzeti Megmentési Front megyei bizottságának vezetőjévé Pataki Imrét, a faipari vállalat igazgatóját választották. A kolozsvári szervezet helyi vezetésében is több magyar nemzetiségű kapott helyet, így Balog Edgár, Kányádi Sándor és László Fialadár. A bukaresti rádió fölhívta a város lakosságát, hogy kezdjék meg a város takarítását, a romok elszállítását, mert a közszállító járművek egyelőre a televízió és a rádió védelmére torlaszolják el a környező utcákat. Ugyancsak kérték az embereket, hogy ne telefonáljanak sokat, mert a vonalak túlzsúfoltak, és nincs szabad telefonvonal a szükséges intézkedések lebonyolítására. Bukarestben az emberek egyébként elindultak munkájukra, és lassan újraindul a termelés is az üzemekben.
A szovjet televízió tudósítói közölték, hogy Temesvárott este 7 után ismét kiújultak a harcok. Ezt megelőzően újabb szekuritáte egységeket dobtak le a városba. Nagyszebenben a pályaudvarról érkezett segélykérés, mert helikopterek támadták meg az állomást, ahol friss ásványvizet tartalmazó vagonok vesztegelnek. Ez azért is fontos, mert korábban olyan hírek terjedtek el, hogy megmérgezték a környék kútjait. Brassóban is harcok folynak. Itt a szekuritáte terrorista csoportjai néhány fős egységekre bonlottak fel, és így próbálnak szembeszállni a katonákkal. Sürgős erősítést kellett küldeni a brassói olajfinomítóhoz, mert a Ceausescuhoz hű fegyveresek megpróbálták elfoglalni.
Ha már Brassónál tartunk, Keszthelyi Gyula kollégánk röviddel ezelőtt egy román nyelvű rádióadásra hivatkozva beszámolt arról, hogyan tört be a legnagyobb erdélyi városba egy arab kommandó.
A BBC román adása ezekben a percekben jelentette, megbízható nyugatnémet forrásokra hivatkozva, hogy tegnap este Brassóban helikopterekkel arab egységek szálltak le, bevonultak a városba, végigmentek a hosszú utcán, betörtek házakba, és minden útjukba kerülő embert lelőttek. Az arab egységeket sikerült a páncélosoknak később órák múlva városból kiűzni.
Kolozsvárot lemondott Nagy Gyula református püspök, és valószínűleg Pap Gyula nagyváradi püspök is benyújtja lemondását a holnapi napon. Ők ketten voltak azok az egyházi személyiségek, akik hosszú idő óta minden támogatást megtagadtak Tőkés László református lelkésztől. Kolozsvárot egyébként karszalagos járőrök ellenőrzik a rendet, átkutatnak minden kocsit, felnyitják a csomagtartókat, és a szekuritáte tagjai után kutatnak.
Tőkés László egyébként jól van. A Fekete Doboz nevű videó folyóirat munkatársai interjút is készítettek vele. Ezt alig fél órája a televízió kettes műsorában sugározták. A református lelkész első szabad nyilatkozatából adunk közre egy részletet.
Nem tekintem száműzetésnek, mindig azt hangoztattam a temesvári 9 hónapos ostromállapot idején, hogy addig maradok a helyemen Temesváron, ameddig Isten engedi. És mondhatni, leszámítva az itten található rendőri őrizetet, farkaskutyákat, reflektoros, körülkerített, kivilágított kényszerlakhelyet, hogy zökkenőmentesen itthon éreztem magam, itt voltak az én menyői testvéreim, akik közismerten a szilárdsági néppel együtt a református magyarság a legjobb típusát képviseli, és itthon éreztem magam közöttük, és itt is azt mondhatom minden igei pátosz nélkül, hogy ameddig Isten akarja, itt végzem a szolgálatomat.
Romániában gyorsan peregnek az események. Ma délelőtt közleményt ismertettek, amely szerint a Nemzeti Megmentési Front tanácsa Ion Iliescut elnökké, Dumitru Mazilut pedig első alelnökké választotta. Ezen kívül rendeletet adtak ki, amely szerint miniszterelnöknek Petre Románt, honvédelmi miniszternek pedig Nikolai Militárut nevezte ki a Nemzeti Megmentési Front tanácsa. Ez utóbbi két kinevezésről szóló okmányt Ion Iliescu írta alá.
Az új román vezetés ismételten megköszönte Magyarországnak az eddigi értékes segítséget és azt a szolidaritást, amelyet a magyar nép, a parlament, a kormány, a politikai pártok és mozgalmak már a fordulat előtt is nyújtottak a román népnek. Ezt közöltem a Horn Gyula külügyminiszter a Magyar Távirati Irodának adott nyilatkozatában. Elmondta, folyamatos a kapcsolat az új román vezetéssel, és ennek során fejezte ki a Nemzeti Megmentés Tanácsa köszönetét. Ugyanakkor a tanács leszögezte, hogy az új alapokra kívánja helyezni kapcsolatait a szomszédos országokkal, mindenek előtt Magyarországgal. Végleg megszűnt a két nemzet közötti gyűlölködés. Ezt kell tudatosítani a határ mindkét oldalán, hangsúlyozza a román vezetés. Hon Gyula bejelentette, hogy a Magyar Köztársaság kormánya hivatalosan is elismeri az új bukaresti kormányt.
Ion Iliescu, a Nemzeti Megmentési Front elnöke, előző nap, december 24-én rendeletet adott ki egy rögtönítélő bíróság felállítására a Ceausescu házaspár mielőbbi törvény előtti elszámoltatása végett. A katonai törvényszék december 25-én Gica Popa tábornok hadbíró vezetésével, több más tábornok köztük Viktor Stanculescu részvételével ül össze a per lefolytatására. Másnap, december 26-án kedden egész Románia arra vár, hogy a televízió által közvetített képsorok segítségével bizonyosságot kapjon Nicolae és Elena Ceausescu megbűnhődéséről.
Nem tudom, van-e most valamilyen panasza?
Nincs. Mérjék meg a vérnyomásomat holnap reggel.
Reggel?
Igen, majd reggel.
Kérem, kísérjék az ágyhoz. Kérem, tegye szabaddá az egyik karját. Foglaljon helyet. Feküdjön hanyatt. Így, hogy a vérnyomását az előírásoknak megfelelően megmérjük.
Igen, igen.
%170/105.
Nem most kellene.
Nem akarja csak is a reggeli órákat?
Majd holnap. Úgy van, holnap délelőtt.
Kívánja, hogy más vizsgálatokat is végezzünk. Mármint az egészségi állapotát illetően.
Semmit.
Ön sem akar semmilyen vizsgálatot?
Nem, semmit. Nincs semmi bajom.
Nem szenved valamilyen krónikus betegség?
Mit mond?
Nincs valamilyen krónikus betegség? Ami vizsgálatot vagy kezelést igényelne.
Miféle vizsgálatot?
Hát orvosi klinikai vizsgálatra gondolom.
Nem, nincs szükségem ilyesmire.
Vagy kezelésre?
Kezelést sem igénylek. Egyelőre nincs rá szükségem.
Egy pohár víz legyen az asztalon. Egy pohár víz.
Nem fogadok el más törvényszéket, csak is a nagy nemzetgyűlést.
Uraim, foglaljanak helyet.
Megengedik? Nicolae Lipanu, bukaresti ügyvéd vagyok. Kollégámmal együtt mi látjuk el a két vádlott védelmét a területi katonai törvényszék előtt. Kérem, engedjék meg, hogy beszéljünk a két személlyel.
Két percet adok rá.
Igen. Ceausescu úr.
Tessék.
Ceausescu úr, most lehetőségük van, hogy elmondják, mi késztette önöket arra, hogy elkövessék mindazt. Szóval önök egy legálisan megalakult bíróság előtt állnak. A nagy nemzetgyűlést, amelyre önök állandóan hivatkoznak, a román nép ereje és akarata már eltörölte. Amennyiben megértettek engem, kérem, mondják el, hogyan kívánnak védekezni.
Egy pillanat, ez erkölcsi kötelességünk önök iránt. Ön tárgyaláson van, ezért kérem, álljon fel, függetlenül attól, hogy ezzel egyetérte vagy sem. Ön mégiscsak egy törvényes úton létrehozott bíróság előtt áll. Álljon csak föl, ahogyan annak idején mi is felálltunk ön előtt. Hagyja, mindazt, amit saját védelmükben felhoznak, mi jogi nyelven tolmácsoljuk a katonai bíróságnak. Ön csak azt mondja el nekünk, hogyan, milyen érvekkel kíván védekezni. Egyébként önre is kötelező a perrendtartás. Függetlenül attól, hogy a hadbíróság elé idézett vádlottaknak mi erről a véleménye.
Az ország alkotmánya szerint engem csak is a nagy nemzetgyűlés vonhat felelősségre, aminek a jogköre egészen a választások napjáig változatlan. Ezért én nem is vagyok hajlandó önöknek bármiről is számot adni. Ismétlen, Csak is a nagy nemzetgyűlés előtt beszélek.
Ezt akarja nekünk elmondani?
Nem, nem is válaszolok. Nem ismerek el egyetlen bíróságot sem.
Tehát ön nem is akar válaszolni?
Nem válaszolok.
És nem is kíván védekezni?
Nem ismerem el ezt a bíróságot.
Mert ami a perrendtartást illeti...
Nem ismerem el.
Ezt mi jobban tudjuk.
Nem ismerem el.
Védő urak, kérem, foglalják el a helyüket. Ön 25 éven keresztül megtagadta a párbeszédet a néppel, habár mindig a nép nevében beszélt. Ön, mint a nép legszeretettebb fia, ennek a népnek a nevében űzött gúnyt a népből. És még most sem hajlandó együttműködni a bírósággal. Az adataik ismertek. A születésnapjukból például nemzeti ünnepet csináltak. A két vádlott valóságos lakomákat rendezett ilyenkor. Maga köré gyűjtötte a slepjét, és a lehető legnagyobb fényűzéssel pompázatos ruhákban együtt ünnepeltek. Ilyen fényűzéseket sehol a világon, sem egyházfők, sem trónon ülő királyok nem tehettek, és nem is ismertek. A népnek pedig kiosztottak fejenként 20 deka szalámit, személyi igazolványt. Népirtás volt, amit ez a két vádlott véghez vitt. Kirabolta a népet, és magának vindikálta a jogot, hogy a nép nevében szóljon. És lám, most meg nem akarnak beszélni. Gyávák. Igen, azok. Tudjuk, hogy kik ők. Egyik sem különbözik a másiktól. Kérem az ügyészség képviselőjét, tartsa meg a vádbeszédet. Megadom ennek a szót.
Én csak is a munkásosztályt és a nagy nemzetgyűlést ismerem el.
Megtagadja a választ a hadbíróság kérdéseire.
Én csak is a munkásosztályt és a nagy nemzetgyűlést ismerem el.
Ezt már nagyon sokszor elmondta.
Hogy hallja és tudja meg az egész világ.
Az egész világ tudja, mit tett maga.
Pucsistáknak nem felelek. Azoknak nem válaszolok, akik külföldi hadsereget hívtak be az országba. Nem, nem válaszolok.
A nagy nemzetgyűlés, amelyről maga beszél, már feloszlott, megfosztották a hatáskörétől. Ma megjelent, ha tudni akarja,
nem,
ma megjelent.
Nem,
senki nem oszlathatja fel.
Minden a nép akaratából történt, és ma már új hatalmi szerv működik, a Nemzeti Megmentés Frontjának tanácsa. Ez gyakorolja a hatalmat, és már el is ismerték.
Nem kérek tanácsot senkitől.
És elismerték mások is.
A nép erői még mindig harcolnak szerte az országban is. Harcolni is fognak ezeknek a... ennek a hazáruló bandának a felszámolásáit, amely külföldi erőkkel szorosan együttműködve megszervezte ezt az államcsínt.
Kérem jegyzőkönyvbe venni. A vádlott azt mondja, nem ismeri el az újonnan alakított hatalmi szervet. Van-e tudomás arról, hogy önt elmozdították arról a posztról, amelyet betöltött? Azokról a posztokról?
Én Románia elnöke vagyok és a fegyveres erők főparancsnoka.
De én nem ezt kérdeztem. Én mást kérdeztem. Senki sem kérdőjelezheti meg az eljárás törvényességét.
Elsősorban nem ismerem el magukat, nem ismerek el semmiféle törvényességet, nem ismerem el magukat semmilyen minőségben, csak mint egyszerű állampolgárokat.
Írja-e vagy sem?
Aki itt azt állítja magáról, hogy ő ügyész, azt én beperelem becsületsértés miatt.
Igen, munkahelyi döntőbizottság előtt.
Ott is, és majd ott bíráskodjanak felette. Az lesz az igazi bíráskodás. Bízom a munkásokban, a munkahelyi döntőbizottságokban.
Aláírja a nyilatkozatot?
Nem.
Vádlott aláírja?
Nem. Nem nyilatkoztam semmit. Már megmondtam önöknek, mint egyszerű állampolgároknak, hogy...
Vádlott megtagadja a vallomás aláírását.
Temesváron gyalázatos bűnöket követtek el a gyermekek és az egész nép ellen. Tankok lánctalpai tapostak el ártatlan gyermekeket és diákokat. Gyalázatos volt az a felforgató cselekedetük is, amikor arra vetemettek, hogy a Securitate tisztjeit katonai egyenruhába bújtatták, hogy így a népet a hadsereg ellen fordíthassák, és hogy ebben a zűrzavarban önök ketten időt nyerhessenek. Önök különféle árvaházakból gyermekeket hozattak ki, és neveltettek fel. Külföldre küldték őket, hogy azután kommandó csapatok tagjaiként visszahozzák, és bevessék őket a román nép ellen. Nem akarok most az idős emberek sorsáról szólni, de önök rendelték el, hogy a kórházakban kapcsolják ki a beteg gyermekek mellől a lélegeztető készüléket, hogy kórházakat és betegeket ágyúval lövessenek, hogy a levegőbe röpítsék például a kórházak vérplazmaraktárait és gyógyszerkészletét is. Azt a rengeteg élelmiszert, amelyből Bukarest hónapokig táplálkozhatott volna, behordatták a föld alatti bunkerekbe, ahonnan az önök terroristái ma is élelmezik magukat, és ártatlan embereket gyilkolnak abban a reményben, hogy önök még egyszer valaha megfizetik őket. A román nép méltóság teljes erőfeszítéseire önök páváskodva csak annyit mondtak, hogy kifizettük az adóságokat. De úgy fizették ki, hogy közben kizsigereltek bennünket, és saját maguk számára hatalmas összegeket helyeztek letétbe. Ön elutazott Iránba, utolsó tisztelgése az ajatollákhoz. Önök épp olyanok voltak, mint ő. Ugyanaz a zsarnoki szellem, amely legyilkolta saját népét. Önök azt mondják, nem ismerik el a mi szervezeteinket, a néphatalom szerveit. Nem kell őket elismernie, ex-elnök uram, mert 1947-ben, amikor átvették a hatalmat Mihály király rendszerétől, ugyanez volt a helyzet, de a király nem hivatkozott a román állam egyetlen törvényére sem. Mert Mihály királyban több emberi méltóság volt, mint önökben. A román nép talán önt is sokkal többre becsülte volna, ha leköszön, és ott maradt külföldön, Iránban. Idegen földön élhetett, és halhatott volna meg. Elnök úr, egyike vagyok azoknak, aki hajlandó lett volna az igazságügyminisztériumban harcolni azokért a törvényekért, amelyeknek emberségeseknek kell lenniük, méltóknak az igazságra, és azokért az igaz eszmékért, amelyekért ma harcolunk. Kértem volna a halálbüntetés eltörlését, mert voltak rossz tapasztalataink is. Tanúi voltunk elkövetett hibáknak. Én nem kérnék halálos ítéletet. Valaki javasolta is ezt. Csak hogy a román népnek nehéz továbbra is elviselnie a legnagyobb szenvedést, azt, hogy ezek mellett kell élnie. A legnagyobb szenvedés, a legnagyobb büntetés a Ceausescu házaspár számára az volna, hogy éljen, de olyan körülmények között, amelyeket nekünk teremtett. Éljenek rettegésben, rettegjenek attól, hogy bármikor kivégezhetik, vagy letartóztathatják, beinjekciózhatják, vagy akár bolondok házába zárhatják őket. Rettegjenek attól, hogy családjuk ellen bármikor a leggyalázatosabb dolgokat követhetik el. Hogy a rokonságukról személyi dossziét vezetnek. Éppen olyat, amilyet a nagyságos asszony talált ki, és hogy lehallgatják őket éppen úgy, ahogyan azt uraságod másokkal tette. Igen, még a vécékben is lehallgattatta az embereket, a saját híveit is. Hát ezzel foglalkozott a mi nagyra becsült vezetőségünk.
Nem igaz, semmi nem igaz.
Ő a mi világhírű nagy tudósnőnk, aki még a CO2-t is CO2-nek mondja. Elnök úr, talán van egyetlen enyhítő körülmény. Ceausescu vádlott három katasztrofális balfogása hozzásegített bennünket ahhoz, hogy szabaddá váljunk. Lefogadta azokat, akikről tudta, hogy ellene vannak. Megölette a tábornokát, aki pedig az ő bőrét védte. Megölette, mert a tábornok valóban nem volt hajlandó a munkások közé lövetni. A hadsereg sosem állt rá, hogy ilyesmit tegyen. No, és a harmadik, vádlott gyermekeketől. Mi volt a védkük azoknak a nagyszerű gyermekeknek? A mi szabadságunk ára ezeknek a gyermekeknek a lelke és a vére volt. Elnök úr, hát ezek volnának az enyhítő körülmények. Mert hogy tényszerűek legyünk, szólnunk kell a nagyzási hóbortjáról is.
Kérem, fogja rövidebbre.
Szóval a nagyzási hóbortja juttatott bennünket idáig. Igen. Éppen emiatt meglátják az ítélet határozottságát, amit a tények igazolni fognak. Köszönöm a figyelmüket.
Nikolaj Ceausescu vádlott kíván szólni az utolsó szójogán.
Nem vagyok vádlott. Románia elnöke vagyok, és az is maradok. Csak is a nagy nemzetgyűlés és a munkásosztály képviselői előtt vagyok hajlandó válaszolni. És ezzel befejeztem. Minden hazugság, az elejétől a végéig.
Elena Ceausescu.
Önök azokat szolgálják, akik az államcsint elkövették, elárulják a népet, és Románia függetlenségére törnek.
Magával nem lehet civilizált emberhez méltó párbeszédet folytatni.
Olyan emberekkel.
Logikusan nem lehet beszélni.
Korrekt emberekkel. Amikor a gyárakban jártam, tekintélyen volt a munkások előtt.
Elnök úr.
Temesváron is.
Ha ezt tovább folytatjuk, szerintünk sértő lenne a román népre és a román igazságszolgáltatásra is.
A bíróság ítélethozatalra visszavonult. Álljanak fel.
Nem, drágám, emberek vagyunk.
A törvényszék, a törvény és a nép nevében, titkos szavazással Nikolaj Ceausescu és Elena Ceausescu vádlottat egyhangulag halálra és teljes vagyonelkobzásra ítéli. Az ítéletet ma 1989. december 25-én nyilvános ülésen hirdettük ki.
Nem, nem fogadom el. Én nem fogadom el. Nem ismerem előket.
Azzal, hogy nem ismeri el a törvényszéket, nem kaphat semmilyen fellebbezési lehetőséget. Ilyen feltételek mellett kérem, vegyék tudomásul, hogy az ítélet jó.
Aki elkövette az államcsin,
a bíróság visszavonul.
Lelövethet.
Az ülést berekeztem.
Románia élni fog. Az összes áruló, bármennyien vannak is, elnyerik büntetésüket. Élni fog Románia és a román nép szabadon, nem árulókkal.
Elég volt. Álljatok le. Senki se lőjön többet.
Romániai rendszerváltás óta 2 évtized telt el. E 20 év alatt történészek, politológusok, a napi politika szereplői, szemtanúk vagy az események közvetlen résztvevői, különböző kiváltó okokat keresve és megnevezve, más és más megvilágításba helyezték a történteket. Egy azonban bizonyos. Mi itt Magyarországon azokban a napokban, 1989. december 16-ától 26-áig, feszült figyelemmel, szorongva, reménykedve követtük a híradásokat, amelyek forradalomként, népfelkelésként mutatták meg a diktatúra megdöntését. Köszönet a Magyar Rádió minden munkatársának, akik akkor, magukat nem kímélve, éjjel-nappali, kitartó munkájukkal, az eseményekben való személyes részvételükkel átélhetővé tették az utókor számára is a szívszorító, felemelő történelmi napokat.